Ezen gondolkodtam, hogy hogy konferáljam fel a Gábort. Aztán gondoltam arra, hogy mesélek a tegnapi napról, és valahogy a kettőt összehozom. És tegnap voltunk Kaposváron egy ifi konferencián, és nem is tudom hányan voltunk, 70-80 fiatal, és az a kiváltságért, hogy beszélhettem hozzájuk, és megoszthattam azt, amit Isten szívemre helyezett, és Mózes elhívásáról beszéltem nekik, amikor Isten elhívta a Mózest szolgálatra. És arról a szóról beszéltem, ami Istennek a legkedvesebb szava. Nem tudom, gondolkodtál már azon, hogy melyik szó lehet Isten kedvenc szava? Szeretet, hit, kegyelem, Jézus. És arra jutottunk, hogy Istennek a kedvenc szava az az, hogy igen. Hogy igen. Hát ott volt Mózes, és Isten azt mondta, hogy na hát, amit már régóta dédelgetsz álmot, már 40 éve, most menjél, csináld, és veled leszek. Én vagyok, és veled leszek. És Mózes meghozta a kifogásait. Hogy hát nem bírok beszélni, dadogok, minden bajom van, és nem fog menni, küldjél mást, tehát próbált rábeszélni Istent. És nagyon érdekes, hogy Isten nem változtatott Mózes hangján, vagy beszédjén, hogy a világ legnagyobb birodalmának vezetőjének a bajszát megrángassa, a fáraó bajszát. Ugye, mert hát elvileg Mózes úgy volt vele, hogy hát ha már ezzel az emberekkel beszélek, akkor valami ékes szólónak kell lennem. De nem változtatott rajta. Sőt, azt mondta, hogy nézd már, mi van a kezedben. Bot, hú, ez jó lesz, mert ezzel a birodalommal harcolni egy ellenük, nagyon jó lesz. És nem változtatta lézerkardá, vagy hatlövetű akármivé, hanem ahogy volt, és amilyen volt, azzal azt mondta, hogy menj. Úgyhogy Mózes, csak egy igent kell mondanod. És aztán a fiataloknak az volt ebbe a szuper, hogy hát meséltem nekik arról, hogy én 20 évesen bíztam az életemet Jézusra, úgyhogy a tinédzser éveimet ezt elduhajkodtam, minden, ami azzal jár. Úgyhogy arra nem tudtam nekik beszélni, milyen Krisztussal a tinédzser élet, de milyen lehetett volna, azt esetleg el tudtam volna, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy már nagyon korán éreztem a szívemben Isten elhívását szolgálatra, teljes idejű szolgálatra, pásztorlásra, prédikálásra, tanításra, és igent mondtam a szívemben rá. De nem jöttek a lehetőségek, tehát nem azért mondtam igent, hogy itt van egy lehetőség, és akkor mondjál rá igent, hanem csak éreztem Isten hívását, és igent mondtam rá. És aztán évekkel később adott csak Isten lehetőséget ezekre a dolgokra. És ami nagyon fontos, és nem is, tehát a fiataloknak is nagyon fontos, de nekünk is nagyon fontos, hogy mielőtt még bármit látunk, mielőtt még bármit kapunk, már mondjunk igent. Mert teljesen az igeneink ma meghatározzák a holnapjainkat. És hogy hol fog és merre fog tartani az életünk. Ugyanúgy, ahogy az én drága virágom azt mondta, hogy igen, amikor én oda letérdeltem elé. Ki gondolta volna akkor este, abban a mámoros pillanatban, amikor ő is örült, meg én is, hogy aztán lesz 3 gyermekünk, hogy itt leszünk, itt fogunk lakni, de ez az igen, ez egy meghatározó volt az ő életében is, és az én életemben is. És ugyanez az igen, ez meghatározó. Na, de azt akarom mondani, hogy ez az igen, amit én mondtam Istennek, ugyanez az igent, ezt Gábor is elmondta, biztos vagyok benne. És azért vannak itt, sőt, Melinda is elmondta, amikor igent mondott Gábornak, bár nem tudom, akkor már szolgálatban volt, amikor ezt még nem. Akkor nem tudtad, hogy mi lesz belőlük, vagy hová fog vinni. De a lényeg az, hogy én számomra nagyon... Tehát kevesen értik meg a lelkészeket. Kevesen értik meg, hogy mind mennek keresztül, belül, meg mivel kell küzdeni. Akár magunkkal, akár egy házasságban, akár a gyülekezetben. Anyagilag. És az nem semmi. Tényleg nem semmi, mert Isten drága szolgálatot bízott ránk, és az ördög meg nagyon utálja azt, amit csinálunk. Úgyhogy csak nagyra értékelem azt, amit csinálsz. És örülök, hogy nyomokban, de együtt tudunk szolgálni. Ja. És remélem, hogy ez egyre több lesz, és egyre többet fogunk tudni csinálni ezért a városért. És ki tudja még mennyivel szélesebben és nagyobb távlatokban. De tényleg Istennek nagy terve van mindannyiunkkal, és Isten ehhez elválaszt, külön választ, elhív vezetőket is, és ez jó. Ez jó, mert láthatjuk Isten munkáját, nem csak bennünk, másokban is, és azt, hogy Isten gondoskodik rólunk mindenféle tekintetben. Úgyhogy fogadjuk egy jó nagy, hidas, szeretettel, köszöntéssel Gábort, és hát örülünk, hogy itt van a család is. Ugye? Melinda ott ül, Réka ott ül, a gyerekek kint vannak. Ja. Isten áldja mellettek. Gyere, Gábor!
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és igazából rögtön két dilemmám van itt az elején. Egyik az, hogy Erzséka után én mi újat tudok még mondani Istenről. Tehát ezt igazából ragozhatjuk, átírhatjuk, megfogalmazhatjuk másról, de ilyen a mi Istenünk. Tehát aki belép az életünkben, és megment, és életet ad, és új reményt ad. A másik dilemmám meg az, hogy Balázs után mit mondjak, tehát hogy... Én is nagyon nagyra értékelem mindezt, amit ő és Virág és ti csináltok. Nem olyan rég volt egy közös munkaebédünk, és én állandóan a kínai étteremben megyek munkaebédre, és hát ott a nem tudom milyen édes savanyú falatok fölött megbeszéltük a leglényegesebb dolgokat, és hát arra jutottunk, hogy alapvetően akkor reménykedhetünk Szegednek a lelki felemelkedésében, hogyha a közösségek erősödnek meg. Úgyhogy én arra biztatlak benneteket, hogy nagyon erősen álljatok oda mögéjük, Balázs mögé, és tiszteljétek őt, mert nagyon, nagyon nagy és nagyszerű munka, amit végez. Nem akarom a többieket semmilyen formában értékelni, de hogyha most keresnem kellene olyan pásztort, aki most oda tette magát nagyon arra, hogy itt valami komoly változás legyen, az ő lenne. Úgyhogy nagyon mákos helyzetben vagytok, azt kell mondjam. A mai nap arra készülök, hát azért csak elmondom, amivel készültem, hogy bár nem tudom, tehát hogy így. Tehát a mai nap arra készülök, hogy két látszólag különálló történetet kössek össze egy üzenettel, és végülis az üzenet az egy dolog lesz, egy olyan dolog lesz, amit szeretném, hogy magatokkal vigyetek. De bízok abba, hogy mindazokból, amit az Úr a szívemre helyezett, abból még más dolgokat is zsebre tudunk közösen tenni, és el tudunk úgy menni, hogy aztán tanulságosabb lesz, és több lesz egy kicsit az életünk. Egy igét szeretnék most nektek felolvasni, ez lesz az egyik pillér, ez a zsidókhoz írott levél 13. részéből a 12-től a 15. versig terjedő szakasz. A következőképpen szól, tehát zsidó levél 13, 12, 15. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdonvére által, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. Remélem, hogy nem az lesz a végső tanúság, hogy Jézus is kint szenvedett, mi meg itt bent szenvedünk, és ezért mit csinálunk itt bent. És remélem, hogy nem egy szenvedés lesz az, hogy végighallgatjátok a gondolatmenetemet, mert még Jézus is kint szenvedett, nekünk meg bent kell. Alapvetően mégis van némi pici igazság abban, hogy, hogy az alkalomnak a végén talán rájövünk arra, hogy nekünk alapvetően nem itt bent van dolgunk, hanem kint. És persze ez nem egy új üzenet, ez nem egy olyan dolog, amit először hallotok, de szeretném azt, hogy egy nagyon fontos dolog rögzüljön bennünk, az, hogy alapvetően a kint és a bent között nincs lényegi különbség. Nem szabad abban a hitben ringatni magunkat, hogyha eljövünk egy vasárnap 10 órára, és itt nagyon jól érezzük magunkat, és feltöltődünk, akkor az elegendő, mert Isten nem erre hívott el bennünket, hogy 1 órát, 2 órát, 2,5 órát együtt legyünk, hogy utána aztán ne változzon semmi. De szeretném egy kicsit ezt a különbséget, vagy ezt a nem létező különbséget körbejárni, hiszen nagyon jók vagyunk mi emberek abban, hogy megkülönböztessük az Isten és az embernek a szféráját. Hát van, amikor így időben határozzuk meg ezt a dolgot, és azt mondjuk, hogy van Istennek szentelt idő, meg van az embernek szentelt idő. És ezt így rendszeresen ketté tudjuk választani. És azt mondjuk, hogy jó, most itt vagyok az Isten tisztelten, ez az úré, aztán innen hazamegyek, ott hadd csináljam már, amit akarok. És Istent nem is engedjük be oda, mert az az én időm. Hadd töltődjek már föl, hogy legyen energiám rád, Istenem. Megfordítva. De a kettőt ketté választjuk, és azt mondjuk, hogy van ilyen idő, meg van olyan idő. Ugyanez működik térben is, és annak ellenére, hogy mondjuk ez a nagyszerű kis közösségi terem egyáltalán nem erre utal, de tulajdonképpen ez leképezése egyfajta templomnak, egy gyülekezeti háznak. Tehát arról szól a dolog, hogy van ez a megszentelt tér, meg van az azon kívüli tér. És ennél a nálunknál idősebb gyülekezetek, minél idősebb, annál komolyabban veszik azt, hogy egy tér, egy templom mennyire megszentelt, és hogy ott mit lehet csinálni, meg mit nem lehet csinálni. És vannak olyan közösségek, ahol ennek még minősített kategóriái vannak, például az, hogy az oltár környékére nő nem mehet be. Tehát milyen dolog az már, hogy ide mindenféle nők fölállnak. Tehát ilyen közösségek is vannak. Ez direkt neked szántam. Tehát nyilvánvalóan ezt is meg lehet érteni, és le lehet vezetni a dolgot, de alapvetően meg kell értenünk azt, hogy ez a tér, meg az a tér, meg amaz a tér, meg az a tér, ahol hajléktalanok vannak, meg az a tér, ahol betegek vannak, és ahol éljük az életünket, az ugyanúgy Istennek a helye. Azt szokták erre mondani, hogy a szent és a profán megkülönböztetése. Na ez az, amit töröljünk ki az agyunkból. Jó, és így fogjuk igazából megérteni azt, hogy mi is történik velünk. Hiszen amikor Jézus föltámadt, amikor meghalt, akkor a templomnak a kárpitja ketté szakadt. És ez a jel, ez a szimbólum azt üzeni, hogy nincs most már különbség. Megvolt ez a különbség. Az Ószövetségben végig ezt olvassuk, hogy nem mehet bárki az Isten színe elé. De ketté szakadt a kárpit, és ez azt jelenti, hogy Isten is belépett a mi életünkbe, és mi is beléptünk az övébe. Nincs most már különbség. Azaz életünk minden egyes pillanatában ugyanolyan közel vagyunk az Istenhez. És még egy ilyen megkülönböztetést tegyek meg. Beszéltünk itt a pásztorokról, meg a szolgálókról. A pásztor, a lelkész, a pap egy fikasznyival nincs közelebb Istenhez. Egy picivel sem tud többet, egy picivel sem jobban választja őt az Isten, mint akárki mást. Eleve butaság megkülönböztetni, ezek funkciók, amire Isten elhív bennünket, de ez nem arról szól, hogy kit szeret jobban, kit áld meg jobban, meg kinek milyen feladata van. Itt mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon sok feladata van. Ami nagyon lényeges, és még hadd hívjak segítségül egy másik evangéliumot is, János evangéliumában, amikor Jézus a samáriai asszonnyal beszélget, akkor is tesz néhány olyan gondolatot, amely ebben segít bennünket, hogy ezt az egész jelenséget megértsük. Ugyanis Jézus azt mondja a samáriai asszonynak, amikor megkérdezi, hogy hol kell tisztelni az Istent, ő azt mondja, hogy itt a Garizim hegyén, a zsidók meg ott Jeruzsálemben, és Jézus azt mondja, hogy sem itt, sem ott, hanem lélekben és igazságban kell az Isten tisztelni. Már nagyon közel volt az az idő, amikor a saját halála és feltámadása által végleg megszüntette azt, hogy ez a hely, vagy az a hely, vagy amaz a hely jobb. És ez arra is emlékeztet bennünket, hogy egyszer és mindenkorra be kell fejezni, vagy el sem kell kezdeni a felekezetek, a gyülekezetek és az egyéb ilyen helyeknek a megkülönböztetését. Mert nem az a lényeg, hogy hogy ilyen vagy olyan vagy amolyan az a gyülekezet, hanem az a lényeg, hogy lélekben és igazságban oda teszed-e magad Isten elé. És ha oda tetted, akkor teljesen mindegy, hogy hol vagy, mert az Isten dolgozik általad. És ez az, amit meg kell értenünk, és ez az, amit tovább kell vinnünk, hogy a dicsőítés helye az nem csak ez a hely. Annak ellenére, hogy, akkor most adok egy pozitívot is, tehát, hogy annak ellenére, hogy nagyon szépen voltunk ma az dicsőítésben vezetve, és azt gondolom, hogy mindannyian éreztük, hogy igen, ez az a perc, amikor Istenhez lehet szólni, de a dicsőítés szolgálata az jóval több annál, hogy éneklünk neki. Jóval több annál, hogy oda tesszük magunkat szívben. Ez az egész életünkről szól. Az egész életünknek kell egy hatalmas nagy dicsőítésnek lennie, és ez az, amire a zsidókhoz írott levél a 15. versben utal. Ez az, amit hadd olvassak fel újra, általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tevő ajkainknak a gyümölcsét. És mindez kívül van, a falakon kívül. És ezt egy kicsit járjuk már körül ezt a motivumot, mert számomra ez egy nagyon izgalmas motivum volt, amikor igazából sehol máshol az Új Szövetségben nem olvassuk ezt a kihangsúlyozott különbségtételt, hogy Jézus a falakon kívül szenvedett. Ezért mi is menjünk ki őhozzá a táboron kívülre. Ugye magunk elé kell képzelni az akkori Jeruzsálemet, amely nagyon nem úgy nézett ki, mint a mostani, és tudnunk kell azt, hogy a Golgota hegye, a Golgotának a dombja, az kívül volt a falakon. Tehát minden sztori, amit ismerünk az evangéliumból, az belül történt a városba, kivéve a keresztre feszítés. Ahhoz ki kellett menni. És ez a kimenetel, ez mindig arról szólt, hogy a gyalázatnak a helye, hogy nem vagy idevaló a városba. A halál, a pusztítás, a kivégzés helye az kívül volt. És nagyon érdekes az, hogy ma, ha valakinek van lehetősége ellátogatni Jeruzsálembe, az láthatja, hogy tulajdonképpen az a templom, vagy azok a templomok, amelyeket a vélt helyre, a Golgota helyére építettek, ezek nagyon benn vannak a belvárosban. És más városokban is lehet ilyen érdekes nevű templomokkal találkozni, például Rómában, ahol Pál apostol el van helyezve, a vélt sírja van, azt úgy hívják, hogy falakon kívüli Szent Pál templom, Rómának a közepén. És így nem érti az ember, hogy mi az, hogy a falakon kívül, amikor még 5 kilométer tart a város. Vagy ugyanez Londonban, egészen a belvárosban a St. Martin in the Fields templom, azaz a St. Martin templom a mezőn. És így körbenézel, és ilyen gigaházak, meg piros buszok mindenfelé, és hogy a mezőn. Mert hogy abban az időben nyilván ez még kívül volt. Na ez a kimenetel, ez természetesen nekünk most nem ilyen várostörténeti tanúság lesz, és akkor így azzal megyünk haza, hogy megtudtam a híd gyülekezetben, híd közösségben a mai napon, hogy a Golgota hegye a falon kívül volt, hanem értelemszerűen az üzenet, a lényeg az, hogy Jézus a gyalázat helyére, az ő népéhez ment el szenvedni. És ebből az következik egyenesen, hogy Jézus a te személyes életedbe érkezett meg. A te gyalázatodba, a te fájdalmadba, a te rettegésedbe. Megérkezett a te családi szituációdba, bármilyen helyzetből is jössz. Nem ismerek szinte senkit, és nem tudom, hogy kinek milyen fájdalmai vannak. De amit most hordozol, ami ott van a szíveden, amit nem tudsz megoldani, Jézus egyenesen abba érkezett el. És ugyanúgy Jézus megérkezett a betegségedbe. Jézus megérkezett abba az állapotba, amiben vagy, a kétségbeesésedbe, a munkahelyi helyzetedbe. Jézus abba a realitásba érkezett meg, amiben vagy. Ez nem valami körülkelített rész, nem valami olyan hely, ahol látszólag minden rendben van, hanem ő azt a helyet kereste, ő ott halt meg, ahol nagyon nincsenek rendben a dolgok. És ezt fejezi ki az, hogy a falakon kívül. Ezt fejezi ki, hogy nos, menjünk ki mi is ő hozzá. És ne azt keressük, hogy mi van a városon belül. Ne azt keressük, hogy mi van rendben. És ne azt mutassuk a világnak, hogy a mi életünk az tökéletes. Hanem menjünk ki ő vele oda a gyalázatnak a helyére. Jézus nem csak itt található meg. És természetesen minden egyes istentiszteleten, minden egyes dicsőítő alkalmon, minden egyes közösségi alkalommal jelen van Jézus, de nem jobban, mint máshol. És ezt, hogyha megértjük, akkor a szolgálatunk is egészen máshogy fog működni, ugyanis rá fogunk arra jönni, hogy nem arról szól az Istenhez kötődő életünk, hogy elmegyek a templomba, vagy elmegyek az imaházba, vagy elmegyek a közösségnek a helyére, hanem arról fog szólni, hogy ahova megyek, ő ott már sokkal hamarabb ott volt. És azért találkozhatok ott vele, mert ő döntött úgy, hogy az én életembe lép be. És nem az én kegyes döntésem az, hogy Jézust követem. Ő már sokkal hamarabb ott volt. Ha azonban a zsidó levél és tulajdonképpen az egész Biblia alapján elfogadjuk Jézustól azt, hogy ő bizony velünk akar járni, és hozunk egy döntést, hogy mi is vele akarunk járni, akkor innentől kezdve az utunk egy lesz. És így válhat a mi mondatunká, a mi jelmondatunká az a magasztalja lelkem az Urat gondolat, amit Mária mondott ki, amikor az angyal megszólította és megkapta azt a hírt, hogy Jézus velem van. Ez nagyon érdekes, mert néha nem nézünk a sorok mögé, hogy mi mindent jelenthetett Máriának azt, hogy gyermeket vár. Egyrészt nyilván egy meglepetést, jelenthetett neki egy zavarodottságot, de jelenthette azt, amit minden anyának, hogy gyermeket várok, és jelenthette azt, és igazából ezért mondta azt, hogy magasztalja lelkem az Urat, mert azt jelentette ki neki Isten angyala, hogy az Isten fiát hordozod. Azaz az a felkiáltás, hogy velem van Jézus, és ez a dicsőítésnek a lényeg, hogy ráébredünk arra, hogy mindig az életünk minden percében velünk van Jézus, és ekkor mondjuk ki azt, hogy magasztalja lelkem az Urat. És innentől kezdve teljesen mindegy, hogy mivel szolgálod Istent, mert lehet szóval, lehet énekkel, lehet tánccal, de lehet cselekedetekkel, lehet odaállással, szeretettel, egy öleléssel, egy mosollyal, bármivel lehet őt szolgálni. Azonban olybá tűnik, mintha mindezzel én azt szeretném mondani, hogy nincs is jelentősége annak, hogy az ember közösségbe járjon. Mert hát, ha mindenütt ott van Isten, ha Isten mindenütt meg lehet találni, akkor nem is kell összetalálkoznunk, mert hát ott van az otthonunkba, akkor még az interneten sem kell, üdvözlet az internetes nézőknek, még az internetet sem kell bekapcsolni, mert ott van Isten jelen, és őt egyszerűen meg lehet találni. Ennél azért természetesen többről van szó, és nagyon fontos az, hogy a dolognak a másik oldalát is megnézzük. Az, hogy mit ad hozzá többletként az, hogy itt vagyunk egy közösségben. Hogy mit ad hozzá pluszként abban, hogy mi ide el tudunk jönni. És ehhez szeretnék felolvasni egy másik történetet, ami a mostani készületem során engem nagyon, nagyon szépen ide passzolt. Ez Mózes első könyvének 28. részéből a 10-től 19. rész szerintem sokak számára jól ismert Jákob álmának a története. Olvasom tehát a 28. részből a 10. verstől. Elindult Jákob Bérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, és azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott, egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért. És Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyet fekszel, nekem adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt. Milyen félelmetes ez a hely. Nem más ez, mint az Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Aztán elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. Látszólag ez a történet totálisan ellentmond annak, amit eddig beszéltem. Hiszen arról van szó, hogy van egy konkrét hely, van egy konkrét szituáció, amikor Jákobbal Isten találkozik, ráadásul az atya azt mondja onnan az égből, hogy ez az a hely, amit neked adok, és nyilván itt az egész Szentföldre utalt, de ezt a helyet is többek között. Aztán Jákob, amikor föl kell, akkor fogja magát, oszlopot állít, oszlopot szentel, magyarán alapít egy templomot, és egyébként, ha olvasgatjuk a Bibliát, akkor ennek a helynek a történetét a továbbiakban még láthatjuk, hogy nem egyszer belebotlik Isten népe ebbe a szentélybe. Aztán a legvégén végül elég rossz sorsa lesz, mert egy jeruzsálemi templomban szemben álló egy ilyen kis külön szentélyé fogják, és a Bált fogják itt imádni, tehát hogy végül le kell romboltatni a Jósiás királynak ezt a szentélyt. Tehát azt látjuk, hogy itt valójában egy templom alapításról van szó. És ez teljesen ellentmond annak a gondolatnak, hogy Isten jelen van mindenhol, és mindenhol megtalálható. Nos, ami miatt ezt a történetet idehoztam, az egy olyan dolog, hogy nagyon ritkán olvassuk ezt a történetet Jákob lelkének a szemszögéből. Nagyon, nagyon kevésszer idézzük azért, mert meg akarjuk érteni, hogy milyen változás indult el Jákob életébe. Hiszen tulajdonképpen ez nem más, mint egy mini istentisztelet, ha úgy tetszik. Egy olyan hely, ahova Jákob megérkezik, és ahol Isten találkozik vele. Isten dönt úgy, hogy most ő megnyitja az eget, leküldi a létrát, leküldi az angyalokat, azok föl alá járkálnak, Isten dönt úgy, hogy beszél hozzá, és miután ez megtörténik, akkor Jákobon a sor, ő dönt, és megteszi azokat a lépéseket, amit mindjárt rövidesen ki is elemzünk, hogy mindezek után változások történjenek. Ez tulajdonképpen egy Isten tiszteleti találkozás. De nagyon kevésszer beszélünk arról, hogy mi ennek a lényege. Ha kicsit visszanézünk ennek a történetnek az előzményébe, akkor látjuk azt, hogy éppen Jákob rendkívül nagy bajban van. Tehát menekül, összeveszett az összes családjával, zavarodottság van a lelkébe, nem találja a helyét, nincsenek céljai, fogalma sincs, hogy mit csináljon. Azaz, tökéletesen olyan, mint mi magunk. Szóval innentől kezdve Jákobot azonosíthatjuk magunkkal. Bármi bajunk van, akkor olyanok vagyunk, mint Jákob. És Jákob ezzel a lelkülettel érkezik meg egy helyre. És hát elálmosodik. Az Isten adta, mi más csináljon, mint hogy aludjon. És van egy nagyon érdekes mozzanat, nem tudom, ezen is gondolkodtatok már, hogy amikor lefeküdt, fogott egy követ az ott levők közül, a feje alá tette, és lefeküdt arra. Szeretném javasolni, hogy így a balatoni nyári tábor alkalmában próbáljátok már ezt ki. Hogy fogjatok egy nagy követ, és feküdjetek rá. És hogy nézzétek már meg, hogy ez milyen érzés, hogy körülbelül hány percet lehet így pihenni. Semennyit. Így van. Tehát pontosan ez a lényeg. Valószínűleg valami egészen más van a háttérben, és nem arról van szó, hogy ő fölpakolta a fejét, és úgy próbált aludni, hanem nagyon okos vallástudósok azt mondják, hogy ezekben a környezetekben, a pusztai környezetben van egy nagyon, még mind a mai napig élő babona, ami arról szól, hogy amikor az ember lefekszik, akkor kövekkel rakja körbe a fejét. Ez gyakorlatilag egy ilyen védőkör, egy ilyen babonás védőkör a démonok ellen, a pusztai démonok ellen. És hát nem tudjuk, mert a szöveg egyébként rendszeresen így van lefordítva, hogy követ tett a feje alá, de ez úgy is fordítandó, hogy követ tett a feje köré. És mivel hogy nem értelmezhető, hogy lehet követ tenni az ember feje köré, ezért azt szokták írni, hogy a feje alá tette. Na a lényeg, hogy elképzelhető, és ez nem bizonyított, de elképzelhető, hogy Jákob bepróbálkozott egy emberi módszerrel. Rakott egy kört, hát ha úgy nem fog még egyébként is rendkívül sok problémája növekedni, és nem fog rátörni mondjuk egy sivatagi démon, és nem fogja az álmait megzavarni. És mi történik? Isten elegánsan jön és belép az álmába. Abszolút nem érdekli, hogy ott vannak a kövek. Mert Istennek nyilván ilyen körberakott kövek, meg ilyen babonás hitek abszolút nem számítanak. Tehát azt látjuk, hogy Isten áttöri ezt az egész babonaságot, és azt mondja, hogy na, akkor Jákob, akkor elmondom, hogy ezt hogy csináljuk. És leküldi a létrát, kultúrája válogatja, hogy a létrát az emberek hogy képzelik el. Mi gondolom nagyjából úgy képzeljük el, hogy vagy ilyen festő létre, amin így áll a mester, és így megy. Ez az egyik. A másik pedig, hogyha falusi környezetből jöttünk, akkor ez a tipikus a ólnak nekitámasztott magas létre, amin jó magasra lehet mászni, és jó nagyot lehet rajta esni, valami a kettő közül. Hát ezt nem tudjuk, hogy igazából milyen volt a létre, de azért én sem a festő létrát, sem a falnak támasztott létrát nem látom túl jogosnak ebben a képben. Tehát igazából nem tudjuk, hogy milyen lépcső volt ez, de inkább lépcső volt. És hát ez, hogy milyen lépcső lehetett, azt megint csak a fordításból lehet egy kicsit visszakövetkeztetni. Talán láttatok, hallottatok, most elegáns lenne kivetíteni, de nincs is hova. Majd otthon nézzétek meg, hogy hogyan néznek ki ott Irakban és azon a környéken a piramis-szerű ilyen templomok, ezek az úgynevezett cikurátok, aki még emlékszik esetleg iskolai tanulmányból, ott lehet erre emlékezni. Ez olyan, mint az egyiptomi piramis, csak ilyen lépcsők vannak rajta. És a legpontosabb fordítás egy ilyennek a leírása. Tehát, hogy valószínűleg ez egy ilyen toronyszerűség volt, amit látott Jákob, és ez tudjátok miért érdekes, mert van egy másik toronysztori, nem is olyan korábban, ez a Bábel tornya. A Bábel tornya, ami ugye arról szól, hogy vannak emberek, akik kitalálnak valamit, és elkezdenek a földről építeni egy tornyot fölfele az ég felé. És miután elérik az egeket, vagy legalábbis ők azt hiszik, hogy ők már az egekben vannak, akkor Isten csettint egyet, és azt mondja, hogy zavarjuk már össze ezeknek a nyelvét. Azaz egységre törekedtek, de végül káosz lett belőle. Azaz széthúzás lett az egésznek a vége, mert mindig ez van, amikor az ember próbálkozik Istenné válni. Isten viszont fölülről indítja a létrát, a lépcsőt, a cikkurátot, az akármicsodát, és ő áll a tetején. Azaz ez egy anti-Bábel tornya, ha úgy tetszik, amely, mint látni fogjuk, végül egységet és rendet fog teremteni. És azt látjuk, hogy fel és le közlekednek rajta Isten angyalai, azaz egy kommunikációt látunk, és a kommunikáció az ugye mindig arról szól, hogy közösségteremtés. Isten beszélget velünk, nem arról van szó, hogy kijelent dolgokat, hanem a lejövő angyal azt jelenti, hogy ő mondja, a felmenő angyal meg azt mondja, hogy ő kíváncsi arra, hogy te benned mi van. Na ez az, ami Jákob álmában lejátszódik, egy különleges esemény sor, ami őt abba erősíti meg, hogy igen, Isten itt van, ezen a helyen van itt, és Isten valamit akar velem csinálni, valami nagyon fontosat üzen. És ha megnézzük, hogy mi történik, amikor felkel, akkor azt látjuk, hogy három dolgot csinál. A három dolog az egymás után úgy szól, hogy olajat önt a kőre, oltárrá szenteli, és aztán azt is olvassuk, hogy átnevezi ezt a helyet. Tehát ezt a háromat csinálja. Mind a háromnak óriási jelentősége van, és le fogjuk fordítani a mi életünk számára, hogy ez a történet ne egy olyan történet legyen, hogy azt se tudom, kicsoda Jákob, azt se tudom hol, azt se tudom mikor csinált valamit, amihez nekem semmi közöm nincs. Ez a történet a mi életünkben játszódik le. Mi is történik egymás után? Először is olajat önt a kőre, ami ugye azt jelenti, hogy az olaj az mindig a léleknek a szimbóluma, azaz királyok felkenésekor, profétáknak a munkába állításakor, papoknak a munkába állításakor használtak olajat. Ez egy jelkép volt, hogy most az emberek az Isten lelkét hívják erre a szolgálatra. És amikor templomot vagy épületet szenteltek, akkor is olajat használtak, és ez is ugyanazt jelentette, hogy meghívom a lelket. Meghívom a lelket, hogy ő áldja meg ezt a helyet, áldja meg ezt a szituációt, áldja meg ezt az embert. Ezt csinálja Jákob. Volt nála olaj, mert miért ne lett volna, és ezt az olajat ezt arra használta, hogy oda hívja a lelket. Másodikként pedig oltárrá szenteli azt a követ, vagy azt a kövekből kirakott valamit, ezt most megint csak nem tudjuk, hogy hogy nézett ki, és azt mondja, hogy ez a hely mostantól legyen az Istené, mert itt történt valami olyan kijelentés, amire emlékezni kell. Azaz nem csinál mást, mint hogy átformálja, és azt mondja, hogy ez egy átlagos hely volt, semmi különleges nem volt itt, de most legyen ez egy különleges hely, legyen ez az Istennek a helye. És számomra a harmadik dolog volt a legizgalmasabb, tudnélik, azt olvassuk, csak úgy, mintha egy ilyen széljegyzet lenne az egész, így a végén, hogy amúgy ezt a helyet korábban Lúznak hívták, és most már az lett a neve, hogy Bétel. Ugye a Bét az ház, az él az Isten, Isten házának nevezte el ezt a helyet. És számomra az volt az érdekesebb, hogy mit jelent a Lúz szó. Ugyanis a Lúz szó az azt jelenti, hogy széthúzás, összekavarodottság, zavar. Tehát egy csomó olyan dolog, amivel Jákob megérkezett erre a helyre. Hát korábban ez a hely Lúz volt, de most már legyen az Isten háza. Azaz kifejezte ez a névváltozás az, hogy benne mi változott meg. Kifejezte azt, hogy ő úgy érkezett oda, hogy minden össze volt omolva az életébe. Kifejezte azt, hogy semmi célja nem volt, de innentől kezdve legyen ez a hely az Isten háza. Hadd emlékeztessek mindenkit az új szövetségi gondolatra. Nem tudtátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma? Azaz az Isten háza. Az a templom, amit mi testnek nevezünk, hordozza a lelket. És hogyha ez a lélek meg tud változni bennünk, akkor igazán lesz célja az életünknek. És Jákob ezt tapasztalta meg a furcsa álma által, hogy Isten belépett az életébe, és azt mondta, hogy innentől kezdve ne legyen zavar a lelkedbe, ne legyél céltalan, ne legyél elkeseredett, ne legyél szomorú, hanem legyél az én házam. És ezt fejezte ki ezzel a népváltozással is. Magyarul, visszacsatolva az eredeti kérdéshez, hogy mi értelme annak, hogy mi külön találkozunk és külön alkalmakat szentelünk arra, hogy Istent keressük, hát nyilván ez, hogy az életünkben, ahol egyébként ott van Jézus, és nem akarom többször elmondani, ott van Jézus, megint elmondtam, ez nem jelenti azt, hogy pontosan érezzük a jelenlétét. Ezért kell összejönnünk, és ezért kell Erzsikéhez hasonlóan biztatnunk egymást, bátorítanunk egymást, hogy az én életemben azt adta Isten, hogy. És ezért kell Balást, meg akárki más szolgálót meghallgatni, hogy az én életemben ezt üzente Isten. Mert ezzel tudunk visszacsatolni ahhoz, hogy mi történik velünk. És ezzel tudjuk megérteni azt, hogy mi is zavarodott helyzetekből jövünk. De ha megérkezünk és megállunk az Isten színe előtt, akkor a mi testünk az Isten templomává tud válni. És ezért nagyon fontos, hogy ezt a két történetet, ezt a két üzenetet egybe lássuk. Látszólag az egyik ellentmond a másiknak, de valójában két irányt mutat meg. Az egyik irány az arról szól, hogy amikor itt véget ér az Isten tisztelet, akkor térj vissza a mindennapjaidba. Térj vissza az életedbe, a szituációidba, tudjad azt, hogy Jézus veled van, tudjad azt, hogy bármikor, bármilyen formában elérhető, és amikor elfogyott az erő, elfogyott az energia, nincs már elő a szolgálathoz, akkor vissza ide, és erősödj meg az Isten jelenlétében. Erősödj meg abba, hogy mások számára is ugyanazok a küzdelmek jelentik az életüket. És ha ez megvan, akkor újra elindulhat ez a folyamat, és így válik a mi életünk egy folyamatosan feltöltődő és egy folyamatosan erővel teli dologgá. Én azt kívánom ennek a közösségnek, hogy ezzel a feltöltődött lélekkel és ezzel a bátorsággal menjünk el a mai napon, és ne csak a mai napon, hanem minden egyes napon, és higgyük el azt, hogy Isten nem akar bennünket elhagyni. Még akkor is, amikor azt érezzük, hogy nincs jelen, még akkor is ott van a hátunk mögött, ott van az oldalunkon, ott ül mellettünk, és keres bennünket. És azok, akik ezt még nem érzik, azok számára csak annyit szeretnék üzenni, hogy vagyunk itt páran, akik minden nap ezért kelünk fel. Akik azért kelünk fel, mert jó nekünk ez az állapot, és hisszük, és nem csak hisszük, hanem érezzük, megtapasztaljuk, hogy mindez valóság. Azaz bátorítok mindenkit, hogy a közösségben folyamatosan újra és újra keressük Istent. Legyen az ő áldása mindezen, és őhozzá emeljük fel most a szívünket, dicsérjük őt imádságban. Drága atyánk, köszönjük azt, hogy te akkor ott fenn a mennyekben úgy döntöttél, hogy elindítasz egy létrát, egy lépcsőt a föld felé. Köszönjük azt, hogy Jákob olyan állapotban volt, aki nagyon-nagyon hasonló hozzánk, és ugyanabban a menekülésben, amiben mi is benne vagyunk, menekülünk a te színed elől, menekülünk a konfliktusok elől, menekülünk a problémáink elől, abban a helyzetben te úgy döntöttél, hogy megszólítod őt. Köszönjük azt, hogy ő benne olyan változás indult el, amely tettekre fordította az ő gondolatait. Köszönjük, hogy meghívott téged arra a helyre, és köszönjük azt, hogy bátorsága volt azt a helyet, amit korábban csak széthúzásnak neveztek, az egység, az Istennek a házának szentelnie. Köszönjük azt, Úrunk, hogy ez mind a mi életünkben is lejátszódhat, és hálásak vagyunk azért, hogy mindez nem úgy történik meg, hogy te kikanyarintottál a földön olyan biztonságos zónákat, ahol semmi baj nem érhet bennünket, hanem még a haláloddal is arra biztattál bennünket, hogy nekünk odakint van dolgunk. Ezért kísérj el bennünket a hétköznapjainkba, a szituációinkba, problémáinkba. Így tárjuk most eléd az összes kérést, amit ide cipeltünk magunkhoz. Te látod ezeket pontosan, lehet, hogy még a testvéreknek sem mondtuk el, hanem csak magunkba hordozzuk, és nem vagyunk képesek őket kimondani. Legyen most ez a te színed előtt, és kezeld ezeket erővel, hatalommal, hogy megoldódjanak, hogy legalább fogást találjunk rajtuk, és legalább érezzük azt, hogy nélküled nem fog menni ezeknek a helyre pakolása. Köszönjük azt, hogy te közösségbe hívsz el bennünket, így kérjük a te áldásodat Szeged összes keresztény közösségére. Mindenhol, ahol segítségül hívják Krisztus nevét, legyen ott a te áldásod, legyen ott a te szavad, legyen ott a te hatalmad. És így kérjük, hogy ezen a közösségen is nyugodjon meg a te lelked, és tedd állandóvá te jelenléted itt, és add meg, hogy csodák történhessenek még végtelen számban ebben a közösségben, és erősítsd meg a tagságot arra, hogy elhívásuk van, és hogy van hová menni, van annyi feladat, hogy nem is győzzük ezeket. Köszönjük Istenünk, hogy te nem csak elküldesz bennünket, hanem velünk is jössz. Köszönjük a te erődet, a te lelkedet, hogy ő kísér el bennünket. Ő ad értelmet az életünknek, és ő mondja számunkra, hogy mi a következő lépés. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, köszönjük, hogy üzenetet adtál, és köszönjük azt, ha mindezt az üzenetet használni tudjuk az életünkben. Legyen áldott a te neved, ami Úrunk Jézus Krisztus nevében hívunk és várunk. Amen.